Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin köszöntöm Önöket. A mai Espresso-ban a szabadságharc kitörésének 170. évfordulójára emlékezünk irodalmi és zenés összeállítással, amelyben Jókai Mór Csataképek a magyar szabadságharcból című kötetéből hallanak néhány elbeszélést, Nyári Krisztián Fölébredt a föld című kötetéből egy rövid részletet, valamint a Kormorán együttes és a Téka zenekar előadásában hallanak megzenésített verseket, illetve a szabadságharc idejéből való huszárnótákat. Tartsanak velünk! Jókai Mór Csataképek a magyar szabadságharcból című kötetéből a Nő és szerető, egy emigráns levele, egy bujdosó naplója című elbeszéléseket hallják. A felvételek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének könyvtárának tulajdonát képezik, felolvas Szoboszlai Éva. Jókai Mór a márciusi ifjak egyike, Petőfi Sándor jó barátja, a forradalom leverése után bujdosni kényszerült. Ennek viszontagságait meg is írja később az Egy bujdosó naplója című művében, melyből egy részletet hallanak a mai műsorban. Szilasi László, Amíg másokkal voltunk című 2016-ban a Magvető kiadónál megjelent regényének egyik részének hőse éppen a bujdosó Jókai. A szabadságharc utáni hangulat, a megtorlások, a monarchia különféle területeinek s lakóinak viszonyulása elevenednek meg a kötetben, mely három magyar író nézőpontjába életébe helyezkedett bele. Babits Mihály, Bessenyei György és Jókai Mór találkoznak e regény lapjain, az ő írói létük szorongásaik kapnak hangot ebben. A továbbiakban Jókai Mór Nő és szerető című elbeszélését hallják.
Vészben, zivatarban, kétségbeesés közt egy némber utazik. Maga sem tudja hová, azt se tudja meddig, sehol sincs megpihenése. Egy embert indult elkeresni, akit szívéből szeretett, akiért élt, akiért elhervadt, s akit sohasem szerette, most sem szereti, ha él, nem gondol rá a túlvilágon, ha meghalt. Hírét hallotta, hogy elesett valahol a székely határszélen, s elindult, hogy fölkeresse sírját, kinek keblén nem nyughatott soha, sírhalmán megpihenhessen, megvallhassa halottnak, hogy őt egyedül szerette, szeretni fogja ezután is, és meg fog halni vele. Mint vándorol a zarándok a szent sír felé messze-messze földről, nem ismerve félelmet, örömet, nem gondolva másra, mint a szent hantokra, amik egyetlen földe annak ki az egész föld. Úgy vándorolt messze földről, örömtelen szerelmével a fájdalom hölgye, Az álmaiban látott sír felé, hol ingatja fejét a sárga őszi virág, mely a holtak álmát őrzi. Egy virágot a szent sírról sóhajt a búsam magában, azt elviszem magammal utána, s a holtak találkoznak, megmutathassam azt neki. Ott voltam, felkerestelek. Sokáig tartott utazása, oly időben, midőn senki sem járt. Oly helyeken, hová más félt menni, ő csükkedetlenül utazott. Hosszú fáradtság után eljutott a mondott helyre. Ott tudakozódott utána. Nem is halt meg, mondák neki az emberek. Nézd végig az új sírokat, köztük nincsen, akit keressz. Ide az a híre jött, hogy az ország túlsó részén ott esett el, ottan fekszik. A hölgy felsóhajtott búsan, s útra kelt újra. Hideg éjek, hideg népek között, sok nyomort, sok szenvedést tűrve eljutott a mondott helyre, kereste a sírt, melyen annyi viszontagság után megnyughasson. Ott sem volt. Onnan ismét máshová utasították. Egyik itt, másik amott látta őt meghalni. Egy sem mondta azt, hogy él. Meghalt, ebben megegyeztek, csak azt nem tudták, hová van eltemetve. A hölgy bejárta az országot, ahol csak csatatér volt, mint fölkereste, elolvasá a holtak neveit, akit keresett, sehol sem találta. S ha kérdék olykor tőle, miért keresi annak sírját, aki neki sem férje, sem rokona, még csak barátja sem, bús komolyan felelé egy virágot a szent sírról. És már nem termett virág sehol. A tél eljött, a hó belepte a földet. Ekkor egy nagy dombhoz ért. Egyetlen nagy sírhalom az út mellett fölárkolva, sem sírkő, sem zöld bokor mellette. Ki tudja, kik és hányan vannak ottan eltemetve. Tán a kedves is ott fekszik a jeltelen domb alatt, hisz oly sokan porladnak ott, kiket síró szem keres, s kiknek a hír nyomát veszté. De a hölgy nem bírta hinni sem a hírnek, sem a szívének, hogy kedvese is ott fekszik. A sírt belepte a hó, néhány puszta virágkóró állt ki szárazon belőle. E sír alatt az ő kedvese nem nyughatik. A meleg forrás körül, mikor szerte tél van és hó, a virág mind egyre zöldül, a fű megcsaladja magát, s azt hiszi, hogy örök tavasz van. Az ő sírja körül is, azon földön, hová az ő láng szíve van eltemetve, térderekán zöldülni kell fűnek és virágnak. Egy virágot az ő sírjáról mondá búsan elmerengve, pedig virág sehol sem nyílt már. Soká bújdosott még azután, szenvedett és szeretett. Végre bizonyos hírt hallott. Kedvese el van temetve, de él. Él, börtönbe eltemetve. Vészben, zivatarban, kétségbeesés közt egy férfi utazik. Üldöző sorsát kerüli. Elveszté bizalmát Istenéhez, legjobb barátitól fél. Csak egy lény van még a világon, aki gondolatait bírja, felesége. Távol esett tőle. Ahol az van, azon helyen neki nem szabad magát mutatni. Bújdosnia kell tőle, messze elszakadva, még hírt sem hallhat felőle. Éjjel álma, nappal gondolatja a nő. A mező nyílik a virág, s ha lát közte liliumot, eszébe jut felesége neve róla. Mindenütt, hol idegen nőt lát, meg talál benne valami hasonlót, egy-egy vonást az övéhez, s olyankor búsan gondol rá. Miért, hogy ezek mind boldogtalanok, csak az övé oly szerencsétlen? Egy éjjel midőn ismét vele álmodott, könnyező, búsongó, hízelgő asszonnyal, még reszketett ajka a fájdalmas csóktól, mint az álomlátás kedves fantomjának ajka oly elevenen nyomott rá. Fölkelt a bújdosó ágyából, vevé vándorbottyát, koldus mezt töltött magára, s megindult nejét fölkeresni. Érzi, hogy az álmok megölik, ha nem megy. Éjjel mindig látja őt mellette, ül vele, beszél, és nappal kábult fővel gondolkodik elmúlt álmán. Ez az őrültség ösvénye. Fel kell őt keresnie, bármi veszély várjon ott rá. Látnia kell, csak egy percre, csak egy szót szólni hozzá, csak egyszer ölelhetni őt karjaiba valóan, ébren, amaz álomlátási szép kísértet helyett, és azután meghalni, elveszni vagy bárhová lenni. Ment koldusnak öltözködve faluról falura. Az utcán a kutyák végig ugatták. Néhol a poroszlók kiverték a határból, idegen házak küszöbén költötte el ebédjét. Erdők rejtekében aludt, gyalog kellett megtenni a hosszú, unalmas utat, a zápor, az őszi vihar sokszor ott lepte. Később a hulló hó, a téli förgeteg. Ő mindezt nem érzi, csak egy eszméje volt, egyetlen gondolatja, mely testének, lelkének erőt adott, a találkozás percének képzelete. A százféleképpen elgondolta magában, és egyik szebb volt a másiknál. Majd úgy gondol el, hogy éjjel fog ablakán beszólni. Úgy lepi meg majd, hogy az utcán alamizsnát kérend tőle, majd azt, hogy levelet ír neki, melyben tudósítja, hogy ott van, vagy bemegy házához, mintha eltévedt volna. Mint fog a nő megijedni és megörülni egyszerre? Arca elsápad, s aztán meg kigyullad. Reszketve ragadja meg a férj kezét, s féltve omol kebelére, mintha el akarná rejteni idegen szemlátása elől. Szíve oly hangosan dobog, milyen némák a csókjai, nehogy valaki meghallja. És míg ezeket gondolá, nem érzi, hogy az alatt körülötte zúg a förgeteg, veri a hópelykeket az arcába, hogy az ebek végig kísérik az utcán, hogy az emberek szídva utasítják ki a faluból, s hogy az út oly hosszú, oly fáradságos. Egy hideg téli alkonyon megérkezett azon városba, ahol ősi háza állt, melyben feleségét hagyta. Végig ballagott nagy nyomorékul az utcákon. Jöttek vele szembe ismerős emberek, és nagy megnyugtatására volt, hogy mind úgy mentek el mellette, hogy egy sem ismert rá. Végre eljutott a keresett helyre, tulajdon lakához. Nyitva volt a kapu. Egy régi cserédje állt künn a kapuban, bámulva és pipázva. A koldus jó estét kívánt. Menjen, kend Isten hírével, mordult rá a hajdú. Senki sincsen itthon. Adjon Isten ezer annyit, dünnyögi a koldus, s leült a kapu mellett a küszöbb szeglet kövére. A hajdú bement az udvarra, átalva a rongyos emberrel civódni, csak a kutyát uszította rá a nagy láncos örvös ebet. A kutya vihogva, ugrálva futott a koldusig, ott körül táncolt a jókedvű csaholással, végre hasán csúszva odalapult hozzá. Hűséges, örvendő szökéssel feküdt le a lábához, fejével rongyos szűre alá bújva. Eldugott kezét meg-megnyalogatta. E percben pariparobaj hallatszott, az utcán délceg lovasok vágtattak végig. Egy delnő lovagolt elől, kecses amazon öltönyben, három vagy négy lovag kíséretében. A delnő vígan kacagva fordult vissza egyik kísérőjéhez, ki elejtett zsebkendőit a földről, nyargaltában kapta föl, s amint visszaadta neki, oly közel hajlott arcával az érte nyújtott szép kézhez. Senki sem vevétán észre, hogy a kezet megcsókolta. Csak a koldus a küszöbön. Az a nő az ő felesége volt. A lovagok ismeretlen arcai szentségtelen mosolygással fordultak a szép nő arcához, kinek lángoló szemei kihívó pillanatokat vetének egyikre is, másikra is. Ez nem az én vő, mondá magában a jövevény. Kísérői is mind idegenek. Valaki lehet tánki hozzá, így kárhozatosan hasonlít. Valami nőiségét megtagadott némber, ki elég átkozott oly arcot viselni, hogy az én bálványképemhez vonásról vonásra hasonlít. Azonban a kapuhoz ért a lovaglócsoport, mindjárt otthoniasan fordíták arra lovaikat. Legelől a nő ugrott a kapu felé. A férj ott állt előtte, merev élettelen alakká zsibbadva, koldus mezben, sápadt arccal, vad emberiesztő szemmel. Hölgy lova félreugrott az élő kísértet elől. Bosszusan fordult oda a nő, és korbácsával végigvágva az ijesztő alakon megvető hangon kiállta le rá. Félre az útból, te koldus! És azzal bosszusan nekihajtott. Az ember nem tért ki, a ló feltaszítás keresztül gázolt rajta. A galant nő kísérői kacagva mondtak elménc ötleteket a hóban sárba nevickélő koldusra, de elnőjük után bevágtatva az udvarra. A mogorva hajdú bezárva utánuk a kaput, égtelenül káromkodva, csak a láncos eb nyihogott sírt odabent, rést kaparva magának a kapu alatt. A boldogtalan pedig fölván szorgott a földről. Fejét nagyon megütötte, de mégsem fájt neki legjobban. Odább ment tántorogva, s keresett magának szállást másutt. ahol tudta, hogy befogadják, ahol jobban emlékeznek rá, s ahonnan el nem űzik a börtönben. Végzene hangzik az úrilagban, az úrnő kézről kézre jár a táncban. A rossz világ azt mondja, hogy még a szerelemben is. Cseng az összeütött poár, a farsang utolsó napja van, ez a bolondok ünnepe. Mulat végad minden ember, a jó kedvnek kicsiny a ház, senki sincs, aki szomorkodnék. Az úrnő öröme mindenkit magával ragad. Férjet ma ítélték el hosszú fogságra. Az ítélő bírák előtt gyakran fordult meg egy gyászba öltözött hölgy a fogóért könyörögve, akit semmi körülmény nem védett, amellett ő könnyeit hozta felmentségül. Hiába kért a törvény szigorú, az ítélet kimondatott vaskeményen, elengedhetetlenül. A bírák néha együtt sírtak, sajnálták, vigasztalták, de az ítéletet kimondták. Akkor tanácslák, hogy menjen oda, ahol a kegyelmet osztják, vigye könnyeit, a kormány vigye a trón elé, akit a bíró elítélt, az irgalom szava fölmentheti. A hölgy bejárt minden forrást, ahonnan kegyelmet várhatott. Oda veté magát a hatalmasok lábaihoz, összecsókolta kezeiket, mindennapos volt küszöbeiken, reggel estve Isten előtt. Egész nap emberek előtt térdelt, imádkozva, esedezve. Egy napon a hatalmasok egyike azt kérté, miért könyörög egy emberért, akit tulajdon neje elfelejtett, kinek ő sem neje, sem rokona? De ő mindenem én nekem válaszolt. Úgy illendő, hogy ő is mindene legyen önnek. Másnap a fogoly szabad lőn. Amint kilépett börtöne ajtaján, egy nő térdepelt ott fekete ruhában, leeresztett fátyol lazokogva. A fogoly hallotta e nőt börtönőreitől emlegetni. Minden nap elment oda felőle tudakozódni, ételt, könyveket küldött neki, pénzt adott a porkolábnak. Amint kilépett börtönéből, megismerte benne a mellőzött kedvest, ki őt úgy szerette, s kiről ő nem gondolkodott soha, vagy csak lelki szemrehányás között. A nő megragadta láncaitól megszabadított kezét, csókokkal, könnyekkel halmozá el. A férfi pedig titkon esküt mondott magában, hogy a kéz minden mozdulatja őt boldogítja, amíg él. Végzene hangzik az úrilakban. A táncvigalom közepet hivatlan vendég jelen meg, egy tisztviselő. A zaj megszakad, az úrnő a hivatalos férfi elé lép, s jelenléte okát kérdi. Eház nem önné többi asszonyom, ön férje el van ítélve vagyonát, a státus foglalja el. Uram, egy év előtt férje minden vagyonát rám ruházta. E tette érvénytelen, ugyanezen törvény, mely elítélte, meg semmisíti azt is. A nő elsápadt. Könyörögni fogok érte, hogy ítéletét engedje el, kegyelmet kérek számára. Már késő, a kegyelmet megnyeri. Úgy én ismét nője vagyok, kiállta fel örömmel a delnő. Többé nem az, a vállóper meg van indítva ön ellen. Az ajtó föltárul, s a bámuló csoport közé belépett a halvány sápat koldus lélek ijesztő arcával, jobbján egy reszkető nőt vezetve, ki gyász öltözetében, arca fátyollal lefedve, úgy zokog, úgy sír, míg a sok fényes alak bánat és rémület közt áll hangtalanul, mozdulatlanul. Csak a gyászos teremtés sír hangosan zokogva, örömében, diadalában.
Jókai Mór Csataképek a Magyar Szabadságharcból című kötetéből a Nő és Szerető című elbeszélést hallották.
A Zúgjatok harangok 1848 című rockoperából Petőfi Sándor két megzenésített versét választottuk. A rockoperát a Kormorán együttes készítette a Magyar Szabadságharc és Forradalom 150. évfordulójára. A következőkben az Egy gondolat bánt engemet című vers következik a Kormorán együttes előadásában.
Amelyen titkos féreg fogarág, elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott, üres szobában áll. Legyek kőszív, megütközik.
Szintén a Kormorán együttes előadásában Petőfi Sándor Nemzeti Dal című versét hallják a továbbiakban.
A Zugjatok harangok 1848 című rockopera ősbemutatója 1998. júliusában volt a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A Szabadtér Színház ezzel a művel tisztelgett a forradalom és a szabadságharc évfordulója előtt.
Mégis hordunk ide veled, régi kardunk. A magyar istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar istenére
Jókai Mor Csataképek a magyar szabadságharcból című kötetéből az egy emigráns levele című írás következik.
Egy napon X barátunknál voltunk, midőn éppen levelet kapott öcsétől Konstantinápolyból. Első levél volt, amit küldött. Mi kíváncsiságtól égtünk, megtudandók a kimenekült ottani viszonyait. A testvér ihletett piétásra bontá fel a becses levelet, egy könnycsepp rezgett szemében, homlok a redőkbe vonult. Míg ő olvasta a levelet, mi az alatt arcvonásaira figyeltünk, onnan iparkodva ellesni a megírt és megolvasott titkokat. A könyv lassanként eltűnt az olvasó szeméből, homlokáról a ránc lesimult, odaadta a levelet a kezembe. Olvasd el te is! Szorul-szóra ez volt benne. Kedves bátyám, a Kajla földemet el ne felejtse megugaroltatni. Hordasson ki az őszi alá 600 szekér trágyát. A faiskolából a szederfákat szedesse ki, mert majd elvénülnek, s ültesse a lóherét körül. A marci zsidóval újítsa meg az árendát a pálinka házra nézve, most telik le neki vízkeresztkor. A mi dolgunk itt vezettül, bajos. Asszonnyal beszélni sem lehet, vannak ugyan szép arnauta leányok, hanem azokért hamar elmetszik az embernek a gékét. Aztán mindent vajjal főznek meg olajjal. Áldja meg az Isten kedves bátyámat, csókolja szerető öccse, stb. Ezért kár volt olyan messze menne, dörmögé a bátya, zsebébe gyűrve a tenger mellől jött levelet. Ilyet vámos pircsről is írhattál volna.
Jókai Mor egy bujdosó naplója című művéből hallanak egy részletet, felolvassa Szoboszlai Éva.
Az óriás elesett, meghalt, porrá lett. A forgószél fölkapta hamvait, szétszórta egyik ország széltől a másikig. Poratomok repültek ide-oda, sok kihullott a külső országokba, jutott belülük a tengeren túlra is, úgy szétszórták őket a viharok. Ez elesett óriás hamvának egy atomja voltam én is. Múltra emlékező, jelentérző, jövőt látó, tehetetlen porszem. Hajtott a vihar engem is az ország egyik szélétől a másikig. Sokszor kimehettem volna. Mindig visszatértem a határról. Nem bírtam elhagyni ezt a földet. Ezenbe jutott a déli bábos róna, láttam az éj pásztor tüzet, hallottam a távol furulya szót. Sötét zöld dombon ült a méla juhász, ki tudja, hogy kik és hányan vannak oda eltemetve. Eszembe jutott a rengeteg hegylánc, kis fehér falvak kilátszanak belőle, az esti harang szó széthangzik a völgyben. Ki tudja, hányan és miért imádkoznak könnyező szemekkel az esti harang szóra. Eszembe jutott a fényes, zajos város. Miért, hogy ablakai most mind zárva vannak? Sokan, kik boldogan, úri kényelemben laktak egykor itten, ki tudja, hol, merre. Végtelen utakon, erdőben, avarban, futva bújdosnak most kerülve a napfényt és az ember arcot. Eszembe jutott a düledező csárda, népes falu végén. Ott ver egy rongyos őszült cigány szomorú nótát zokogó cimbalmán. Az ott így dogáló lehúzza mélyen szemére karimás kalapját. Ne verd azt a nótát, kiált a cigányra. Ki tudja, mi volt oly szomorú abban a nótában. Eszembe jutott az ősi apai ház, látta messziről a zöld ablakredőnyöket. A háztetőn a fülfű rózsái sárgultak. Kapun belül ugatott a vén házi erd. Csendes utcán egy fáradt ember megy végig. Távol az éjőr kiáltása hallik, fáradt ember benéz az ablakon, csöndes szobában egy nő ül egyedül, s a Bibliából olvas. A fáradt ember ismét tova megy. Ez a fáradt ember úgy hasonlít hozzám. Eszembe jutott a gyászos, búsongó nő. Éjjel lámpa mellett elmélázva ott ül, fejét kezére lehajtva. Gondolatai messze-messze hordják vágyakozó lelkét. Keresztül sivatag, avar pusztaságon, csalitos erdőkön, idegen városokban, millió idegen emberi arc közül keresve az egyet, akit meg nem talál. Hirtelen forró csók éri lehajtott kezét, egy ismert hang nevét mondja ki. Fölrezzenve szétnéz. Senki sincs közel, az éjlámpa csöndesen lobog. És a kísértő emlékek nem hagytak tova mennem. Valami veszni kényszerítő vágy, valami holdkóros szédülés visszahajtott fölkeresni a déli bábos rónát, és a rajta fölhányt magas sírdombokat. Bejárni hegyet és völgyet, a futó folyamok partját, az ismeretlen fehérlő falvakat. Elvándorolni a nagy, zajos városig, messziről megnézni félig ködbe merült tornyait, palotáit, s ha az éj leszállott, végig lopózni a hallgatag utcákon, mint ki gyújtogatni indult, benézni az ismert ház ablakán, meglátni a gyászos, búsongó nőt, amint éjj lámpája mellett álmatlanul álmodozik, jó éjszakát mondani neki. Azután fölkeresni a legelső börtönőrt, tegyen velem, amit akar. És útnak indultam az ismeretlen föld és az ismeretlen jövendő felé. Hogy össze volt zúzva az egész világ. Felbomolva minden társadalmi kötelék, családviszonyok, hitvallás, törvények, tulajdon. Minden felforgatva, összedúlva. Láttam a leégett városokat, miknek lakosai egymástól féltükben nem mernek hazatérni. Láttam a fekete ruhás nőket, egyiknek férje a csatában veszett, másiké fogva, harmadiké nem tudni hová lett. Menyasszonyt, ki özvegy lett, mielőtt nő lehetett volna. Nőt, ki csatatérről csatatérre járt, keresve az eltemettettek közt híre vesztett férjét, és bújdosó férjet, kit nője elhagyott, elfeledett, és máshoz adta magát. A bújdosó honvéd, ki bénán jött el a csatából, az üldözött polgár, ki nevét eltagadta, a megfogyott család, a koldussá lett nép, a látogatatlan templom, az álhír terjesztő, sarlatán, sírok az útfélen, mindezeket, s a hozzájuk kötött borongós emlékű eseményeket elmondja-e, leírja-e. Titkos fájdalmakban sorvadoz ez a nép. Ha elmondom betegség egyes kórjeleit, tán lesz orvos, ki azokat meggyógyítsa, vagy tán mindaz, mit le fogok írni, nem egy beteg kórjelei többé, csak egy bonckés, alájutott halott anatómiája.
Jókai Mor Csataképek a Magyar Szabadságharcból című kötetéből három elbeszélést hallottak a mai műsorban. A felvételek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének könyvtárának tulajdonát képezik, melyeket módosítás nélkül sugároztunk. Az elbeszéléseket Szoboszlai Éva olvasta fel. Március 13-án a Kolozs megyei RMDS szervezésében a kolozsvári Állami Magyar Színházban mutatták be Nyári Krisztián Fölébredt a Föld, Levelek, Hősök, Történetek 1848-49-ből című legújabb kötetét, mely a Corvina kiadó gondozásában jelent meg 2017-ben. Ahogyan ezt Nyári Krisztiántól megszokhattuk, alapos kutató munkával és rengeteg háttérinformáció feldolgozásával állítja elénk hús és vér emberekként az 1848 márciusában kirobbant magyar szabadságharc és forradalom hőseit. Leveleiken, naplóbejegyzéseiken, kortársaik visszaemlékezésein keresztül és azoknak tükrében éppen azokat a pillanatokat sikerül Nyári Krisztiánnak szemléltetni, elkapni, amikor az emberből hős válik, amikor megérik benne a gondolat és érzés, hogy a haza fölötte áll más érzéseinek és vágyainak. A továbbiakban egy rövid részletet hallanak a Fölébredt a Föld című kötetből, amelyben Nyári Krisztián éppen arról olvas, hogyan menekült meg Jókai Mor a ráleső megtorlások elől. A kötetben ezt a részletet a 319. és 320. oldalon találják.
Jókait Aradon érte a fegyverletétel híre, teljesen összeomlott. Amikor egy barátja, a forradalmi vésztörvényszék elnöke, Molnár József volt pesti ügyvéde szemelátára lőtte főbe magát, ő is azt tervezte, hogy eldobja magától az életet. Öngyilkossági szándékáról Nyári Pál beszélte le, ám fogalmam sem volt, hogy mit évő legyen. A menekültekkel teli Aradi utcán egy postakocsi állt meg mellette. Gyere, ülj fel, Jókai, szólt le a bakról egy parasztinges kocsis. Elviszlek a feleségedhez Gyulára. A kocsiban meglepetésére a lapjaiban általa többszörösen kiszerkesztett politikai ellenfelét, Kossuth egykori titkárát, Rákóczi Jánost ismerte fel. Kalandos úton az orosz csapatokat megkerülve jutottak el Gyulára, ahol felesége Laborfalvi Róza várta őket. A színésznő kész színdarabot rendezett a férje megmentésére. Egy színész kollégájának rokonsága a Borsodi hegyekben, Tardona községben élt, itt talált megfelelő búvóhelyet. Az odaút azonban kockázatos volt. Laborfalvi Róza gazdag polgárasszonyként utazott a kocsin, a bakon pedig a kocsis és az inas jelmezében Rákóczi és Jókai ültek. Sikeresen átjutottak minden ellenőrzésen. Róza asszony biztonságba helyezte a faluban ifjú férjét, aki innen írta a kétségbe esett levelét édesanyjának is. Ebben nem csak saját magának, hanem feleségének is kérte a kiátkozás visszavonását. Nem akarnék anélkül meghalni, írta, hogy kedves anyámmal még egyszer szólhassak, és megtudhassam, hogy kegyed átka fogott-e annyira rajtam, és megkérhessem, hogy azt vegye vissza rólam. Mialatt Jókai bújdosott, Laborfalvi Róza rendszeresen színpadra állt Pesten, s közben tovább folytatta a titkos játszmát férje megmentésére. Az alábbi levelet a színésznő leánykori nevére címeztve Benke Juditnak küldte el Tardonára egy ismeretlen barátnője, Irma. A levél szerzője kézírása alapján minden kétséget kizáróan Laborfalvi Róza volt, aki a sorok között üzent Móricznak. A valódi üzenet nem kizárólag a remélt amnestia híre, hanem egy név, a komáromi várat még mindig eredményesen védelmező Klapka Györgyé. És így szól a levél. Pest, szeptember 5-én 1849. Kedves Jucim! Csókollak ezerszer. Éppen ma indulok Fejér megyére, tudott családi dolgaim véget, eddig nem mehettem, véghetetlen sok bajom volt. Hogy csak egy nap maradok, és azzal vissza Pestre. Szeretnél újságot, ugye? Na, mint kezdjem? Tehát azt mondják, hogy ő felsége a császár, nem sokára kimondja a közbocsánatot, adja az Isten. Legalább a sok ártatlan nem bűnhődik a valódi pártütőkkel. Csak hogy az a legnagyobb baj, hogy Klapka nem akarja magát megadni. Így tovább tart a zavar. A nevemet megváltoztatom, ez igen drága, valami kevés pénzt kaptam a járandóságomból, azzal vagyok most. Sogoroddal teljes lehetetlen most találkozni. Hallom, a kolera nálatok is nagyban dühöng, vigyázz magadra, tartsatok a háznál valami cseppeket és kékfűtát, az nagyon szükséges. Isten veled, vigyázz magadra, csókolak 10000-szer, barátnéd Irma. Az átszázás jól sikerült. Tardonan éppen nem rejtőzködő forradalmárnak gondolta Jókait, hanem inkább a féle úri félkegyelműnek, akitől a családja akarhatott vidéki száműzetéssel megszabadulni. Ebben sokat segített, hogy meglátták, amint a patakpartján faágakból apró malmokat és hajókat farag, és sóhajtozva vízre bocsátja őket. az pedig alig, ha nem végképp meggyőzte volna vélemük helyességéről a derékfalusiakat, ha elolvassák a férfi női álnéven aláírt leveleit. Jókai egymás után küldte szerelmes üzeneteit a feleségéhez, természetesen ugyanúgy álcázva, mint ahogy ő kapta a híreket Pestről. Benke Juci levele éppen csak megemlíti a sokat búsuló, kopaszfejű Marci sorsát, aki annyira várja már, hogy találkozzon a címzettel, hogy talán gyalog is elindul a fővárosba.
Az Espresso a végéhez közeledik. Mai műsorunkban a 170 esztendővel ezelőtt kirobbant magyar szabadságharc és forradalom emléke előtt tisztelegtünk. Részleteket hallottak Jókai Mór Csataképek a magyar szabadságharc című kötetéből, a Kormorán együttes Zúgjatok harangok című albumáról és Nyári Krisztián Fölébredt a föld, levelek, hősök, történetek 1848-49-ből című tavaly megjelent kötetéből. Műsorunkat a Téka együttes előadásában 48-as huszárnóták zárják. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, Márton Evelin vagyok. Műsorainkat meghallgathatják a www.bukarestiradio.ro honlapon, és követhetnek minket a Facebookon is, viszont hallásra.
Huszárosra vágatom a haját, a porcióba van telepakolva, a gyecsókot kis angyalom az útra. Szén a száma porcióba van telepakolva, a gyecsókot kis angyalom az útra. Csókot adni a huszárnak nem merek, mert a huszár nem igaz szívből szeret. Ha a huszár igaz szívből sejhaj szeretne, maga mellé a gyerekbe ültetne. A huszár igaz szívből sejhaj szeretne, maga mellé a gyerekbe ültetne. Gyenge vagy még kis angyalom alóra, táncol aló, te meg leesel róla. Majd ha egyszer élök a sejhaj gyerekbe, táncolhatsz vélem a csillagos égbe. Majd ha egyszer így ülök a sejhaj a nyerekbe, táncolhatsz vélem a csillagos égbe. Kossuth Lajos udvarában van egy terebélyes diófa, kis fejlavar felnyergelve kantározva áll alatta. Arany az a volája, édes a babán pici szárja. Lehajtom a busz fejemet, a rózsám ölelő két karjába. Megőzzenek, vagy megírom, vagy még szóval is megmondom, hogy az Isten, a jó Isten egy árva fiú ne adjon. Mert az árvát az ág is, síratja azt a tamadán is. Így hát csárdás kis angyalom, árván maradsz te még magad is. Csörgeti, hadd csörgesse, tengjen sarkantyúja. Kossuth Lajos verbunkja, a muzsikát adója. Ha csörgeti, hadd csörgesse, tengjen sarkantyúja. szót Lajos verbunkja, a muzsikát adója. Falu végén, falu végén, szépen muzsikálnak. Oda hívnak engemet is, magyar katonának. Be is állok a verbunkba, ha már Believe.